Most folytassuk a sorozatunkat. Honnan tudhatom sorozatot? Hát eddig mikről beszéltünk? Beszéltünk arról, hogy honnan tudhatom, hogy van Isten. Beszéltünk arról, honnan tudhatom, múlt héten, hogy honnan tudhatom, hogy Isten szeret engem. Jövő héten beszélni fogunk arról, hogy honnan tudhatom, hogy Jézus az út. És a mai napon egy nagyon-nagyon izgalmas témánk van, honnan tudhatom, hogy a Biblia igaz. Oké? Okay. Elárulok egy titkot egyébként. Nektek egy ilyen bennfentes titok. Hogyan döntöm el, hogy milyen üzenetsorozatot prédikálok? Vagy milyen üzenetsorozat lesz? Hát majdnem az a válaszom, mint ami múlt héten volt, hogy Isten, miért van szenvedés? Azt mondom, hogy nem én döntöm el. Úgy értem, hogy tehát persze én választom ki, nyilván van ennek egy folyamata így az életemben, hogy hogyan, meg mint, de jó előre megvannak, nincs kidolgozva, de jó előre meg fél év, egy évre biztos, hogy megvannak, így átnézem, hogy milyen időszaka van egy nyáron, mi lehet egy sorozat, vagy egy szeptemberi évkezdés, vagy egy új évkezdés, milyen sorozat lenne jó, milyen témába. Tehát ezeket így megnézem, így elhelyezem őket, megvannak nagyjából így a témák, és akkor Isten pedig gondoskodik arról, hogy ez tökéletes időzítéssel megérkezzen az életünkbe, a ti életetekbe. Oké, és nagyon érdekes, mert tényleg van idő arra, hogy Isten ezt készítse bennem. Természetesen sokat hallgatok, sokat olvasok, sokat tanulok azokban a témákban, amik így megvannak üzenetsorozatban, hogy kéne és fogok beszélni róla. És tényleg, amikor prédikálom őket, csak ámulok az időzítésén. Mert sosem tudom előre, hogy akkor éppen kinek az életében, a mi életünkben, a Gyüli életében, a te életben milyen dolgok történnek, de azt látom ugye a visszajelzésekben, tényleg ámulok azon, hogy micsoda aktualitása van annak az üzenetnek, vagy üzenetsorozatnak, amit lehet, hogy egy évvel előtte terveztem el, és én nem tudtam, hogy az akkor passzolni fog abba az életszakaszba bárkinek is, mert ezt csak Isten tudja. Mert nem úgy szoktam üzenetre készülni, ilyen gyors reagálásban, hogy múlt héten beszéltem valakivel, úgyhogy majd akkor jó elővesszük ezt a témát, és akkor majd erről a témáról majd nagyon jól lehet majd beszélni, tehát nem így merítem a témákat. Ez szerintem biztonságot adhat nektek is, meg biztonságot ad nekem is, tényleg, hogy Isten jó előre tudja, hogy mire van szükségünk, és aztán a Szent Szellemnek pedig sok ideje van arra, hogy megérlelje bennem azt, hogy mi vagy hogyan hangozzon el a mondani valót. És hát persze, természetesen volt sokszor olyan, hogy változtattam, mert Isten aztán igazított rajta, megváltoztattam. Például a Valóban Szabad Üzenet sorozatot, azt 3 éven keresztül bele elhelyeztem mind a 3 évbe, de nem nyúltam hozzá aztán végül. És aztán idén, az év elején, az év első felébe, akkor beszéltünk a Valóban Szabad témákról. Úgyhogy nagyon érdekes. Ez a mostani sorozat, amiről beszélünk, a Honnan Tudhatom, szerintem ez egy olyan sorozat lesz, amit pár évente én el fog prédikálni. Tehát azt látom, hogy ezek annyira jó témák, és annyira fontos és alap témák, hogy ezt pár évente el kell prédikáljuk. Mert újra és újra jönnek újabb emberek, akár képernyő elé, akár a gyülekezetünkbe. A fiataljainknak újra és újra, hogy növekednek föl a fiataljaink évről, tehát pár évente el kellene ezek hangozzanak, mert ezek olyan kérdések, amikre nekik is tudni kell a választ. Saját maguk számára, de ezek olyan kérdések, amik elhangoznak beszélgetésekben a barátokkal. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas erről beszélni. Tehát honnan tudhatom, hogy a Biblia igaz? Honnan tudhatom, hogy a Biblia igaz? Emlékezz, honnan tudom én, hogy a Biblia igaz? Ugye? Tehát ez a kiindulási pontunk, hogy eddig mind a két üzenetben úgy beszéltem róla, hogy én honnan tudom. És most is Tehát az én felfedezéseimet akarom nektek elmondani. Nyilván ezek olyan felfedezések, amik számodra is nagyon izgalmas lesz, tehát nem annyira személyesek, csak számomra szólóak, de tehát úgy mondom ezt el, hogy én honnan tudom. Balu. A Balu honnan tudja. És ez a mikrofon nem akar fönnmaradni. Mindig kiesik. Megpróbáljuk oda, ahol nincsen ilyen nyomtatás. Itt a Brezsnyevnek a kitűzője. Mennyi. Oké. Reméljük, hogy ott maradsz. Oda ragasztjuk. Szóval, az három pontom lesz ma is. Az első pontom egy kicsi csalás lesz, jó? Tehát kicsit csalni fogok, de engedjétek ezt meg nekem, kérlek szépen. Hívő ember vagyok, hiszek Jézus Krisztusban, úgyhogy az első pont az igazából inkább a hívőknek szól. De kérlek, ha úgy nézel minket, hogy barátkozó vagy, a barátunk vagy, nem, te így nem vállaltad ezt még így magadra, ezt a Jézus, Biblia, kereszténység, meg ilyesmit, nyitott vagy mindenfelé. Kérlek, ne kapcsolj ki, mert azért jó gondolatok lesznek az első pontban is, de a második, harmadik pontban nagyon-nagyon jó érvek lesznek, ugye nagyon jó logikus magyarázatok lesznek, nagyon izgalmas magyarázatok lesznek, úgyhogy kezdjük el. Honnan tudhatom, hogy a Biblia igaz? Első pont, mert a Biblia mondja ezt. Oké? Honnan tudhatom, hogy a Biblia igaz? Mert a Biblia mondja ezt. Tudom, hogy ez nagyon hülyén hangzik, de a Biblia mondja ezt. És miért mondom ezt? Hát, ha hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, akkor hiszed, hogy a Biblia Isten szava. És amit mondani akarok ezzel, hogy Jézus megerősíti azt, hogy a Biblia igaz. Tehát Jézus maga megerősíti azt, hogy a Biblia igaz. Például, tehát Jézusnak az idézeteinek a háromnegyed része, az, úgy értem, a Jézus idézetei az Ószövetség háromnegyed részét lefedik. Tehát 39 könyv van az Ószövetségben, és Jézus 29 könyvből idéz. Oké? Tehát a hitelességét Jézus megerősíti azoknak a könyveknek. Tehát 29-ből idéz, mint Isten szava. Tehát amikor idézett belőlük, azt mondta, hogy az írások azt mondják, és akkor idézett valamelyik könyvéből, az Ószövetségnek, amire azt mondott, hogy jó, hát azt mondja valaki, hogy az írások azt mondják, hát most ez mi ebben a nagy ügy? De az írások szó azt jelenti számukra, akik itt használták, Jézus, meg azok az emberek, az írásokat ezt úgy használták, ezt a kifejezést, hogy ezek ihletett írások. Tehát Isten szájából származó írások. Erről mindjárt beszélünk egy kicsit többet. Amikor ezt a kifejezést említi, akkor az Isten által ihletett írásokra gondolt. Nem csak az írások, amit egy bevásárlólista valaki írt valakinek, és akkor azt idézi Jézus. Nem, hanem az ihletett írásokra gondol. De itt van például 2 Timóteus 3.16, ahol azt mondja, Istentől származik az egész írás, amely hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson, és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Tehát alá is van húzva az első két szó, hogy Istentől származik. Az Istentől származik, a görögben ez a teonustos. A teó azt jelenti, hogy Isten, a nustos azt jelenti, hogy lehellet, lélegzet, levegő, lélegzet. És tehát gondolj ezekre a pneumatikus eszközökre, levegővel működő eszközökre. Tudod, amikor elviszed a gumicserére az autót, akkor ez a nagyon hangos belegő, amivel kicsavarja, tehát nem ezzel a T-kulcssal szedik már le a kereket az autóra, hanem csak rárakja a pisztolyt, megnyomja a gombot, és egy pillanat alatt lejön a csavar. Na, ezek pneumatikus eszközök, tehát nem elektromos árammal működik, a kompresszor az igen, de aztán az a mechanizmus, ami leszedi a csavart, a kerék csavart, az a levegő mozgatja. Oké? tehát a levegővel megy. Pneuma, levegő. Oké? Tehát a pneuma ebből a szóból jön. Lélegzett, levegő. Tehát Istentől származik, az azt jelenti, hogy Isten által lélegzett valami. Amikor ezt a szót használja. Teo, nüstos. Oké? Tehát az egész írás azt mondja, Isten által van kilélegezve. Tehát amikor beszél valaki, az tulajdonképpen a levegő mozgásból képzi a hangod. A hangszál, ahogy rezegteti a levegő, vagyis a levegő rezegteti a hangszálakat, hogy formálódik a szájban, tehát a levegő mozgatja. Oké? A levegő által, amikor beszélsz, lélegzel. És azt mondja, ebből tudhatjuk, hogy ez igaz, mert ezt Isten lélegezte ki. Oké? Istentől származik. De itt van 2 Péter 1, 20-21. vers, azt mondja, mindenek előtt meg kell értenetek, hogy az írásban található proféciák közül egyetlen egyet sem lehet önkényesen értelmezni és magyarázni. Ugyanis a proféciák sohasem ember akaratából keletkeztek, hanem úgy, hogy a Szent Szellem indított bizonyos embereket arra, hogy az Isten üzenetét mondják. Tehát emberek a Szent Szellem által indítva leírták azt, amire Isten vezette őket. Ez is nagyon érdekes. Erről fogunk majd később beszélni, hogy hányan voltak ezek, mennyi idő alatt írták. De hogy tehát a Biblia, amit a kezünkben fogunk most, akár elektronikus formában, akár papírformában, tehát ez a Biblia Istennek az írott szava. Az írott szava. Sokkal fontosabb, mint gondolnád, hogy ez le van írva. Oké? Tehát fontos dolgok le vannak írva. Egy házat veszel, egy autót veszel, tehát nem csak kezet rázol, meg szóban megegyeztek, hanem kérsz egy írásos dokumentumot. Oké? Tehát a fontos dolgok azok írásban le kell legyenek rögzítve. Úgyhogy mikor arra a kérdésre, hogy honnan tudhatom, hogy a Biblia igaz? Azt mondtam, mert a Biblia mondja ezt. Azt úgy értettem, hogy mert le van írva. Oké? Mert le van írva. Le van írva, kiállt az idő próbáját, hitelesített, bizonyított, megerősített. És ezt azért lehetett megcsinálni, mert le van írva. Nem szájról szájra terjedt. Oké? Második pontunk, mert mindegyik pontról egy fél évet, egy évet sokat lenne beszélni. Honnan tudhatom, hogy a Biblia igaz? Második pont, onnan, hogy csodálatos, lenyűgöző, fenomenális. Oké? Hadd adjak néhány ilyen fenomenális tényt róla. Szeretném összehasonlítani a Bibliát a buddhista írásokhoz, tanításokhoz és a Koránhoz. Nem azért, mert vitatkozni szeretnék velük, vagy lealázni őket, vagy lealázni ezeket az írásokat. Tehát ha úgy hallgatsz minket, hogy buddhista vagy iszlám hívő vagy, nem lealázni akarlak, nem ez a lényeg. Csak meg akarom fogni ezeket a tényeket az írásokról, erről a három különböző írásról, és összehasonlítani, hogy megmutassam, hogy a Biblia miért annyira csodálatos és kiemelkedő. Oké? Tehát a buddhista írások egy embertől vannak. A Korán is egy embertől van, Mohamed. A Mohamed 23 év alatt történt dolgokat írta le, 40 éves korától kezdve, 60 éves koráig, amikor meghalt, de nem is ő írta le, hanem utána az ő írástudói foglalták írásba azt, ami történt, akkor állították össze. Tehát a Korán Mohamed halála után lett összerakva, úgyhogy mindkettő egy embertől származik. Egy embertől. Egy ember mondásai, amit egy rövid időszakon belül írtak le. Most a Biblia viszont azt 40 ember írta. Oké? Tehát 40 ember írta 1500 éven keresztül. Tehát Krisztus előtt olyan 1450-1480 körül írták az elsőt, és kb. Az első század végén írták az utolsót, a jelenések könyvét. Tehát 1500 év, 40 különböző író. És ami a lenyűgöző, hogy egy csodálatos, fenomenális összefüggés van az összes között. Egy szál fut végig az egészen. Oké? Tehát 1500 év, 40 író. És van egy szál, ami végig fut az egészen. Eltérések nélkül. Ez csodálatos. Ez csodálatos. Véleményem szerint ihletett, Isten által inspirált, lélegzett könyv. Oké, az is elképesztő lenne, ha 40 különböző író írna ennyire összefüggő könyvet egy emberöltön belül. Az is lenyűgöző lenne. De ez 1500 év. 1500 év. De hadd mondjak még több tényt. Ézsaiás próféta említi a messiás Szűztől való születését 700 évvel korábban. Oké? Mikeás próféta 700 évvel korábban mondja el nekünk, hogy melyik városban fog megszületni a messiás. Zakariás próféta pedig részletesen leírja, hogyan fog meghalni a messiás. Több száz évvel hamarabb. Oké? És Dávid is. Dávid például leírja Krisztus keresztre feszítését. 1000 évvel korábban. 1000 évvel korábban. És 500 év, tehát Dávid amikor leírta, akkor még fel se találták, nem is használták a keresztre feszítést. Dávid mikor leírta, utána 500 évvel, 409, Krisztus előtt 497-ben feszítették meg az első embert a kereszten. De Dávid már erről írt. Oké? És Dávid még arról is írt a Zsoltárban, a 22. Zsoltárban, hogy a ruhájára, a messiás ruhájára sorsot vetettek. Lenyűgöző, lenyűgöző. Aztán Dániel próféta 500 évvel Krisztus előtt egy olyan birodalomról beszélt, ami hirtelen felemelkedik, és betölti a földet, egy hatalmas birodalom lesz, és aztán ez a birodalom hirtelen megszűnik, négy birodalom lesz belőle, tehát ezt mind Dániel próféta megírja. És ez a négy birodalom kettő birodalommá válik, aztán ez a kettő birodalom egy birodalommá válik, és ennek az egy birodalomnak, ennek az utolsó birodalomnak az idején fog majd a messiás megszületni. Na most történelem. Krisztus előtt 300-ban Nagy Sándor szinte gyermekként uralomra kerül. Így. És a világ legnagyobb birodalmát építi ki. De hirtelen vége lesz, mert 32 évesen meghal. Na most nincs örököse, négy nagyszerű ilyen hadvezére van, tábornoka, és ezért négy felé osztották a birodalmat. Ebből volt kettő erős, kettő gyenge, okay? És négyből kettő lesz, ez a Ptolemaiosok és a Szeleukidáknak a... Megint lesz. Ez a Ptolemaiosok és a Szeleukidák birodalma. Közben én szerelem. Nagy a szerelem. És ebből a kettőből, ebből a két birodalomból lesz a római birodalom, aminek az idején születik meg a messiás. A római birodalomban születik meg a messiás. És ezt Dániel próféta 500 évvel Jézus Krisztus előtt már leírta. Elképesztő. Tehát vannak emberek, akik nem hisznek a Bibliában, se a kereszténységben, és azt mondják, hogy hát erre a matematikai esély csillagászati. És egyébként valóban, tehát gondolj bele, hát hogyan? Hogy lehet az, hogy Dávid király, Mikeás próféta, Zakariás próféta több száz évvel Krisztus előtt, hogy lehet? Hogy lehet, ha csak nem egy Isten inspirálja ezt, aki tudja előre ezeket a dolgokat, aki az időn kívül van. Tehát, hogy van egy felülről jövő segítség ezeknek az íróknak. Másképp nem. Úgyhogy felteszem a kérdést, vagyis igazából tedd fel, te nekem ezt a kérdést, hogy Balú, honnan tudod, hogy a Biblia igaz? De inkább visszafordítanám ezt a kérdést számodra. Nem vitatkozni akarok, de mindezek után, de folytatjuk, mindjárt folytatom tovább, de mindezek után én tenném fel a kérdést, hogy honnan veszed, vagy honnan tudod, hogy nem igaz? Mert lehet, hogy te megkérdezed, honnan tudod belőle, hogy igaz? Én meg azt mondom, ezt kérdezem tőled, honnan tudod, hogy nem igaz? Honnan tudod, hogy nem igaz? Igazából könnyű lenne a Bibliát például megcáfolni. Könnyű lenne, tényleg. Tehát, ha cáfolható lenne, könnyű lenne. Tehát, például megnevezni olyan városokat benne, amik sosem léteztek. Ugye már rengeteg város nevek vannak, emberek vannak benne, emberi nevek, történelmi személyek nevei. Vagy azt mondhatnánk, hogy az említett város az nem ott van, ahol a Biblia mondja a valóságban, hanem máshol van. Oké? Tehát lehetne éneket. De még nem tudták egyszer se ilyennel cáfolni. Nagyon érdekes. 2000 évvel Krisztus után vagyunk már. 2020. Mindegy. 2000 évvel Krisztus után is. 3400 évvel a leírás, tehát a Biblia leírásának kezdetétől fogva annyit telt el. 3400 év. Tehát a Biblia többet lett kutatva, tanulmányozva, mint bármilyen más könyv. Bármilyen más ókori könyv a világtörténelem során. És egyszerűen nem tudták megcáfolni. Dr. Bruce Metzger a Princeton Teológiai Főiskoláról azt mondta, hogy bármilyen tudós biztosan állíthatja, hogy a Biblia 99,6%-át hitelesítik más történelmi dokumentumok. Oké? Tehát emlékezz, ez a könyv 1500 éven keresztül íródott, 40 különböző írója volt. Fenomenális. Voltaire, a francia filozófus, azt mondta az ő idejében, 100 év múlva sehol nem lesz a Biblia már. Nagyon érdekes. 100 évvel később Voltaire meghalt, vagyis már halott volt, és Voltairenek a háza a francia Biblia társulat tulajdonában volt. És a Biblia még mindig itt van. A mai napig itt van a kezünkben. Hadd egyek egy nagyon érdekes illusztrációt. Dr. Peter Stoner, aki a tudományok emeritus professzora a Westmonti Főiskolán, tehát nem teológia professzora, hanem tudományok professzora, úgy döntött, hogy 600 tanulójával végez egy kutatást, hogy tehát kikutassák, hogy mi lehet az esélyeket kikutatni. Mindjárt elmondom, hogy minek az esélye. Tehát, és ezt a kutatást, ezt az Amerikai Tudósok Egyesülete hitelesítette is, hogy ez egy valós, valid, kiszámolt kutatás. Tehát kikutatták azt, hogy mi a matematikai esély arra, hogy Krisztus, Jézus Krisztus betöltse mind az 53 messiási proféciáját. Ugye sokszor utalunk arra, hogy 300 messiási profécia van a Bibliában, de ez nem 300, az 53 valójában, a 300 igehely, igevers utal arra az 53-ra. Oké? Tehát több utalás van ugyanarra. Tehát 53 messiási profécia van valójában, és hát ezt kapásból elvetették, oké? Tehát hogy az 53 az hogy, tehát mi arra az esély, hogy az 53 beteljesedjen, mert elég egyértelmű. Viszont fogták azt a 8-at, amit a történelem bizonyított be. Oké, fogták azt a 8 betöltött messiási proféciát, amik történelmi tények által lettek bebizonyítva. Tehát nincs benne új szövetség, hogy hát onnan tudjuk, hogy betöltötte, mert olvastuk az új szövetségben. Nem ilyen. hanem ott van az Ószövetség, amit tudjuk, hogy több száz évvel előtte íródott, tehát proféciák, előre meg lett mondva, le lett írva, és aztán a máshonnan, a Biblián kívülről jövő történelmi bizonyítékokat használva, láthatjuk, és be van bizonyítva, hogy Jézus ezeket betöltötte, amikor itt élt a Földön. Oké? Az eredmény mi lett? Az eredmény az lett, hogy 10 a 17-en az esély. Tehát 10 a 17-en. Ezt úgy hívják, ez majdnem 1 trillió. Ami azt jelenti, hogy milliárdszor milliárd. Ami azt jelenti, hogy leírsz egy egyest, és utána 17 darab nullát. 17 darab nullát leírsz. Oké, ennyi az esély. Tehát ha 20 forintos érméket, ha lenne ennyi 20 forintos érménk, 1 trillió 20 forintos érménk, és ezeket letennénk szépen egymás mellé, elsőt, aztán mellé a másodikat, mellé a harmadikat, negyediket, szépen leraknánk, 2 darab németországnyi területet kapnánk meg, ha csak az első sort tesszük le, de képzeljétek el, hogy ha 2 németországnyi területen, ezt a 1 a 17-en mennyiségű 20 forintos érméten lerakjuk, 2 németországnyi területen, akkor körülbelül így idáig érne a 20 forintos derékig. Tehát ilyen 70 centi, 80 centi körülbelül, 70 centi, 80 centi körül. Ilyen magasan lenne 2 németországnyi területen. Na most csak, hogy az esélyt mutassam meg ebbe. Na, tehát, hogy mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ebben a mennyiségű, ebben a 20 forintos mennyiségben, ami 2 németországnyi, egymásra rakva, lapjával szépen, és ilyen magasan, tehát derék magasan, ebben csak 1 darab 20 forintost megjelölünk, átszínezünk, vagy valami, vagy megjelölünk egy picit, belefúrunk, és valahol ott van ezen a 2 németországnyi területen, ebben a derék magasságú. És az esély, hogy Jézus betöltse a 8 proféciát, az annyi, ugyanannyi, mint az, hogy ebben a mennyiségű 20-asból így elsőre kihúzom azt a megjelölt 20 forintost. Tehát ennyi az esély. És Jézus 8 betöltött proféciája, ilyen Biblián kívüli bizonyított proféciája van. Vagyis a történelem mondja, hogy betöltötte. Úgyhogy csodálatos. Csodálatos. Ez a könyv csodálatos. A Biblia lenyűgöző. És most hadd mondjam el a harmadik, hogy miért, honnan tudhatom, hogy a Biblia igaz. Honnan tudhatom? Hát onnan, hogy személyesen ismerem a szerzőt. Én onnan tudom. Mert személyesen ismerem a szerzőt. Ugye arról beszélünk, hogy én, Balú, honnan tudom, hogy a Biblia igaz. Hát ismerem személyesen a szerzőt. De hadd magyarázom ezt el nektek, mert lehet, hogy azt mondjátok, de Balú, azt mondod, hogy 40 szerzője volt 1500 éven keresztül. Nem, nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy 40 írója volt. 40 írója volt, oké? Okay? De csak 1 szerzője. Ez az Isten. Mert 40 ember nem írhatta meg ezt a könyvet olyan összefüggéssel, és olyan időben előrelátással, ami ebben benne van. 1 szerző van, aki Isten. De 40 különböző embert használt, akik úgy írták, ahogy a Szent Szellem mozdult a szívükben. És a Bibliát egyébként 1 személyben lehet összefoglalni. Az ő neve Jézus Krisztus. Isten minden emberi lénybe elhelyezett egy űrt. Minden emberi lénybe. Van egy vákum. Egy Isten nevezetű vákum, egy űr. És ezt az űrt próbálja egyébként mindenki az életében betölteni. Mindenki. Oké? Tehát teljesítményekkel, pénzzel, elismeréssel, kapcsolatokkal, mindenféle szellemi dologgal, irányzattal, vallással, de csak egyedül Jézus Krisztus képes betölteni ezt az űrt. Olyan, mint egy kirakós, hogy oda csak az az 1 kirakós darab illik be. Próbálhatsz minden mást oda betenni, nem illik oda. Csak 1. És ezt az űrt a szívünkben csak Jézus Krisztus tudja betölteni. Hiába próbálkozol mással, dolgokkal, emberekkel, vallásokkal, csak Jézus Krisztus személye. János evangéliumában 5. fejezet, 39. vers azt mondja, buzgón tanulmányozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azok által kaptok örök életet. Jól lehet, az írások is rólam tanúskodnak. Tehát a Biblia, az írások, Ószövetség, Újszövetség, mind ő róla, Jézus Krisztusról tanúskodik. Úgyhogy Jézus hitelesíti a Bibliát, és hadd áruljam el a legjobb módját, ahogy hitelesíti. Tehát figyelj, ha Jézus egy sarlatán lett volna, akkor másképp mondta volna a következőt. Azt mondta volna, ha sarlatán lett volna, hogy fel fogok támadni a sírból, szellemileg. Oké? Szellemileg fogok feltámadni. És amikor, hogyha sarlatán, ha csaló lett volna, akkor azt mondja, szellemileg fogok feltámadni. És aztán, amikor megtalálják a csontjait, a maradványait a sírba, akkor azt mondják, hogy áhá, látjátok? Hát nem támad föl, hiszen itt vannak a csontjai, meg minden. Hát hogy te? És akkor lehetett volna azt mondani, hogy jó, de hát nem azt mondta, hogy testben fog feltámadni, azt mondta, hogy szellemileg fog feltámadni. Oké? De Jézus nem csaló. Jézus nem egy sarlatán. És nem mondta, hogy szellemileg fog feltámadni. Ő azt mondta, hogy testileg fog feltámadni. Tehát nagy fába vágta a fejszét. Úgy értem, hogy ő nem, mert tudta, hogy mire képes, meg kicsoda ő. De most figyelj, kérlek, figyelj most rám, és nyisd ki a füledet. 2000 év telt el azóta. Mohamed maradványai a sírban vannak. Buddha maradványai a sírban vannak. És tényleg nem kötözködni akarok, csak tényt közlök. 2000 év elteltével, csak gondolj bele, kérlek szépen, gondolj bele. Nincs olyan archeológus, aki megtalálta volna Jézus Krisztus testét. Nincs. Nem létezik. Egy tudományos tény. Ő azt mondta, hogy fel fogok támadni a sírból. És fel is támadt. Van, aki azt mondja, nem is volt halott. De egy római katona a szívét szúrt át egy dárdával, hogy megnézze és megbizonyosodjon afelől, hogy meghalt-e. Ha akkor nem volt halott, na ettől már biztos meghalt. Oké? De nincsenek maradványok. Na most arról beszélünk, hogy honnan tudhatom? Úgyhogy amikor Jézus feltámadásáról beszélünk, és arról, hogy a Biblia előre megmondta, sőt, az életét is. Van 7 kérdésem hozzád, ezek ilyen, ne kapcsolj ki a kifejezés, a házi feladat. Benne van a jegyzetetekben ez a 7 kérdés. A képernyőre is valószínű ki lesz majd írva valamilyen formában az interneten, hogyha nézed. Tehát 7 kérdésem van hozzá, és kérlek feleljél rá majd, jó? 7 kérdés. Oké? Ezt fel akarom tenni nektek, és válaszoljál rá. Elmondom a kérdést, és a kérdés után ott lesz a bibliai referencia is hozzá. Jó? Tehát első kérdés. Hogyan tudta azt elintézni? Jézusról beszélünk. Hogyan tudta elintézni, hogy abban a bizonyos családban szülessen meg, ahol megszületett? 2 Sámuel 7:12-13. Második kérdés. Hogyan tudta elintézni Jézus azt, hogy abban a bizonyos városban szülessen meg, pedig a szülei nem is ott éltek? Ez Mikás 5.2-ben. Ugye, mert nem Betlehemben éltek a szülei. És nem tudom, hogy belegondoltál-e már ebbe. Oda kellett utazniuk, hogy Betlehemben legyenek. És pontosan akkor utaztak oda, amikor Mária megszülte Jézust. De ez mind előre meg lett írva. Oké? És pont akkor értek oda, akkor voltak ott, amikor az a csillag is megjelent. Harmadik kérdés. Hogyan tudta elintézni a saját halálakor, hogy két bűnöző közé feszítsék keresztre? Ézsaiás 53:12. Hogyan tudta azt elintézni, hogy a kivégzői kisorsolják egymás között a ruháit? 22. Zsoltár, 18. verse. Aztán az 5. kérdés, hogyan tudta elintézni előre az elárulását? És azt, hogy a zsidók ugyanazon a napon áldozzák fel az ártatlan, hibátlan bárányt a bűneikért. Hogy tudta ezt ő így elintézni? Zakariás 11, 12-13, János 18:39. A 6. kérdésem, hogyan tudta azt elintézni Jézus, hogy a két bűnözőnek, akik között Jézus meg lett feszítve, eltörték a lábszár csontjait, de az övét pedig nem. Ezt ő hogy tudta elintézni? Pedig meg lett előre mondva. 34. Zsoltár, 20. vers, János 19, 32-33. vers. 1000 évvel korábban megprofétáltak. 7. kérdésem, hogyan tudta elintézni azt, hogy pontosan azon a napon támadjon fel, amikorra mondta? Máté 16:21. Oké, a válasz a kérdésekre. De csak nézd meg, olvasd majd el ezt otthon. A válasz a kérdésekre. Hogyan tudta elintézni? Hát hogyan tudta elintézni? Úgy, hogy ő Isten. Csak így tudta elintézni. Hogy ő Isten, és a Biblia igaz. Úgyhogy kérlek, hajtsátok meg a fejeteket, és imádkozzunk. Mint hogy minden üzenet végén szeretném, ha egy kicsit elidőznénk azon, hogy megkérdezzük a Szent Szellemet, hogy Szent Szellem, mit akarsz nekem mondani most? És lehet, hogy ebben a vírusos időszakban nagyon őszinte és komoly kérdéseket tettél fel neki, mint például, honnan tudhatom, hogy van Isten? Honnan tudhatom, hogy Isten szeret engem? Honnan tudhatom, hogy a Biblia igaz? Vagy a jövő heti kérdésünk, honnan tudhatom, hogy Jézus az út? És lehet, hogy ma itt, vagy otthon, ahogy nézed a felvételt, történt valami a szívedben, és azt mondod, igazad van. Csak matematikailag a valószínűség fenomenális. Hogy évszázadokkal előre ezek a dolgok meglettek mondva. Úgyhogy elfogadhatod Jézus Krisztust most. Itt és most elfogadhatod őt. És szeretnének vezetni egy imában. Szeretnék ezzel az imával csak segíteni neked, ahogy nekem segítettek ebben 23 évvel ezelőtt. Csak mondd neki, mondd Jézusnak, szólítsd meg őt, hogy Jézus, kérlek, bocsáss meg a bűneim. Csak mondd el neki nyugodtan, őszintén, ott a szívedbe. Mondd neki, hogy elfogadlak téged. Elfogadlak téged az én Uramnak és megváltomnak. És szeretnék most érted imádkozni. Meg mindazokért, akik itt vannak, vagy akik néznek bennünket. Akik nézik a közvetítést, vagy később. Hogy Urunk, köszönjük. Köszönjük a te leírt szavadat, hogy mai napon foghatjuk a kezünkbe, olvashatjuk és érthetjük. Egyszerűen fenomenális, csodálatos, egy fantasztikus könyv. Élő kenyére számunkra, élő víz számunkra, élet. És egészségessé teszi a testünket a te szavad. Édesebb a méznél, tisztább az aranynál, élesebb, mint egy kétélű kard. Köszönjük neked, köszönjük a Bibliát, a te szavadat. És köszönjük mindazokat, akik imádkoztak ma velünk. Jézus drága nevében. Ámen.